Áldás békesség, sok szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, Isten igéjével. Boldogok, akik megfogadják az Úr intelmeit, és teljes szívvel keresik őt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét, úgy, amint írva található Lukács evangéliumában a 10. fejezetben, a 17-től 20-ig terjedő versekben. A megnevezett helyen, a tegnapi napra rendelt ige szakaszban, Lukács evangélium a 10. részének 17-től 20-ig terjedő verseiben így olvassuk az igét. Mikor a 72 tanítvány visszatért, örömmel jelentette: Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre. Ő pedig ezt mondta nekik: láttam a sátánt villámként leesni az égből. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szentigét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt a mi Úrunk dicsőségére, ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szeretnénk neked köszönetet mondani az új esztendőért, az új lehetőségekért, a reménységért. Ez új évbe való átmenet emlékeztet minket a te bűnbocsátó kegyelmedre, hogy az élet folytatódik, mégis egy új lap kezdődik. Köszönjük, hogy Krisztus által a régiek elmúlhatnak, és újjá lesz minden. Elhagyhatjuk életünk vétkeit, a lelkiismeretünket terhelő bűnöket, amik folyton megkötöztek, lehúztak, és élhetünk szabadon, tudva, hogy előtted rendezve vannak dolgaink. Kérünk, hogy adj új kezdetet ebben a világban, békességet, a háború megszűnését. Érezzük, látjuk, hogy sátáni erők tombolnak, és azért kérünk, hogy tudjunk kétségbeesés helyett még jobban hozzád menekülni, még szorosabban veled járni. Urunk, kérünk téged a betegekért, a magányosakért, a bezárkózókért, a bizalmatlanokért. Adj nekik nyitottságot, ne csak feléd, hanem a testvérek felé is. Látjuk, hogy a bizalmatlanság és a félelem egyre erősödik az emberekben, és így a magány és a keserűség növekszik. Engedd, hogy a te szeretetet felmelegítse, megbátorítsa a szívünket, hogy akarjunk, vágyjunk közösségre egymással és veled. Így kérünk, hogy áld meg gyülekezeti alkalmainkat, majd az ökumenikus imahét alkalmait, Biblia köreink életét, az Isten tiszteleti közösségeink együttléteit, mind-mind te gazdagítsd meg. És könyörgünk, hogy most is te beszélj hozzánk, taníts bennünket a te jobb megismerésedre. Krisztusért könyörgünk, hallgass meg. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, ami írva található az imént hallott igeszakasz folytatásaképpen, Lukács evangélium a 10. részében a 21-től 24-ig terjedő versekben. Tehát Lukács evangélium a 10. részének 21-től 24-ig a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszban lévő igeversek így hangzanak. Abban az órában így újongott Jézus a Szentlélek által: magasztallak, Atyám, menny és föld ura, azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, így láttad jónak. Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni. Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta: boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg. Hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg. Kedves testvérek, haladunk a Szentírás olvasásában, aki a református bibliaolvasó kalóz alapján olvassa az igét, az velünk együtt halad, az ismeri ezt, hogy éppen ezek a mostani igék, és azt látjuk, hogy Jézus körül sokaság járt, senkit nem hagyott Jézus hidegen. Valamilyen érzelmet, reakciót mindenkiből kiváltott, mellette nem maradt közömbös senki. Sokan persze értetlenkedtek, sokan haragudtak, sokan kritizálták őt, de még többen követték. Akik viszont követték, azok voltak, hogy csak egy ideig tehették meg. Ugye Jézus járt településről településre, és aztán nem volt mindenki, aki otthagyhatta a családját, a lakóhelyét, hogy Jézussal járjon. Hát amíg ott volt, addig szinte minden időt vele töltöttek, de aztán, mikor Jézus továbbment, lehet, hogy még a következő településre elkísérték, de aztán haza kellett menni. Szóval voltak, akik lazábban követték, volt, akik szorosabban, és voltak, akik a legközelebb álltak hozzá. A legbelső kör az három emberből állt, Péter, Jakab és János. Ők a 12 tanítványnak voltak a tagjai, őket vitte fel például Jézus a megdicsőülés hegyére. Aztán volt nyilván a 12 tanítvány, ők nagyon-nagyon szorosan voltak együtt, minden idejüket szinte együtt töltötték Jézussal. És aztán köröttük is volt egy picit tágabb tanítványi kör, róluk egy valamivel kevesebbet tudunk, nem sokkal, de kevesebbet, mint erről a 12 tanítványról, ez már 72 emberből állt. Ezek is úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon szorosan ott voltak Jézussal, de azért a 12 volt a legközelebb álló hozzá. Ezeket is tanította, Jézus foglalkozott velük, és aztán voltak még távolabbiak, és hát érezzük, mi is így vagyunk. Vannak nagyon közeli barátaink, rokonaink, és aztán mindig, akik távolabb vannak, azokkal kicsit ritkábban beszélünk, lazul a kapcsolat. Hát így voltak Jézus körül, koncentrikus körökben az emberek. És ahogy haladtak előre az időben, és egyre jobban megismerték Jézust, ezek az emberek, a tanítványok, egyre többet bízott rájuk az Úr. Előbb a 12 tanítványt küldte el Jézus maga előtt, hogy menjenek és készítsék elő az embereket, beszéljenek róla, hogy fog jönni, hogy elközelített az Isten országa, és aztán pedig a 72 tanítványt is kiküldte. Mind a kettőről olvasunk, a 12 tanítvány kiküldéséről és a 72 tanítvány kiküldéséről is. És most pedig a mai napi ige arról szól, hogy ez a 72 tanítvány visszajött. Na most olyanokat mondtam el, amit el tudtunk olvasni a Bibliából. Aki halad, az ezeket látta. Visszajöttek, és befejeződött a missziói szolgálatuk. Legalábbis ez a része. Tele vannak örömmel. Tele vannak sikerélménnyel, boldogsággal. Áradoznak Jézusnak a megtapasztalt dolgokról. Minden bizonnyal sokkal többet éltek meg, mint amit elmertek volna képzelni. Amikor Jézus elküldte őket, biztosan izgultak, jaj, mi lesz, hogyan fogunk mi beszélni, nem fognak-e bennünket kinevetni, vagy elküldeni, elzavarni, és így tovább. És aztán most jönnek vissza, és hát teljesen tele vannak örömökkel, élményekkel. És az örömük, az élményeik egyik legfontosabb része, amit ki is emelnek, az azt mondják, hogy még az ördögök is engednek nekünk. Milyen nagy dolog. Milyen nagy dolog. Még az ördögök is engednek nekünk. És ezért is jó, meg fontos olvasni a Bibliát folyamatában, mert sokkal jobban összeállnak a dolgok a fejünkben. Hiszen azt látjuk, új év napján volt erről szó az igehirdetésben, az volt az aznapi ige, hogy a 12 tanítvány közül 3-at felvitt Jézus a megdicsőülés hegyére, 9 ott maradt lent. Hozta az apuka az ő megszállott fiát, ki kellett volna belőle űzni azt az idegen lelket, és nem tudták. A legszorosabb tanítványi kör, a 12, a 12 tanítványból 9, nem tudott vele mit kezdeni. Jézus mondja is, meddig szenvedlek még titeket? És aztán most pedig jönnek vissza a 72 tanítvány, és mit mond? Na, nekünk sikerült. Mi még ördögöket is üztünk. Érthető. hogy tényleg fantasztikus élmény lehetett. Milyen nagy dolog lehetett. Nem ezzel a hangsúllyal mondták persze, hogy na, mi többek vagyunk, mint a 12. Nem. Hanem még inkább érezték az ő kudarcuk alapján, hogy ez mennyire nem természetes dolog, ez mennyire nem könnyű dolog. Jézus válasza mindenre, a nagy örvendezésre, boldogságra azonban egyáltalán nem szokványos, nem hétköznapi, de hát ezt a nem szokványos, nem hétköznapi dolgokat Jézustól meg megszokjuk. Azt mondja, láttam a sátánt villámként leesni az égből. Mit jelent ez? Na hát erről aztán az írás magyarázók mondanak mindent, sokféle dolgot elképzelnek. Van olyan magyarázat, amely szerint, amikor Jézus elkezdte a szolgálatát, akkor ott abban a 40 napban böjtölt, és aztán jött a sátán, megkísértette őt, és ugye Jézus az igével kicsorbította a kísértéseknek az élét, a sátán írja, eltávozott tőle. Van, aki azt mondja, hogy itt tört meg a sátán ereje. Legtöbben azt mondják, hogy Jézus golgotai szenvedése, halála nyomán tört meg a sátán ereje. Ez biztos. Ebben feltétlenül egyetértünk. Persze ez még itt nem történt meg, de hát Jézus attól ezt láthatta előre. Ugyanakkor egy másik nagyon érdekes magyarázatot is olvastam, és érdemes megfontolni. Azt mondja az a valaki, hogy a sátán levettetése, mint egy villámlás, folyton történik. Mint ahogy a villámlás alkalmanként előfordul a mi életünkben, látunk villámokat, ugyanígy történik ez is, mégpedig akkor, amikor valaki átadja az életét Krisztusnak. Az ő életében is a sátán már nem úr többé. Hát, elgondolkodtató, érdekes magyarázat, ezt nem tudjuk, hogy mennyire van így, eszünkbe juthat ez is. De mit üzen mindez nekünk? Értjük nagyjából az igét, amit nem értünk, arra azt mondjuk, hogy érdekes gondolat, majd ha Isten ezt nekünk kijelenti, akkor boldogok vagyunk, ha meg nem, akkor majd megtudjuk a mennyben. Nem baj. De mit üzen, amit értünk, mit üzen? Hát az az egyik üzenete számunkra, hogy aki beáll Jézus szolgálatába, és az ő nevében beszél emberekkel, az hasonlóan a tanítványokhoz maga is örömmel töltetik be. Nem könnyű nekünk beszélni Istenről az embereknek. Miért nem könnyű? A testvérekkel könnyű, persze. Házon belül, kerítésen belül, templomon belül. Tehát itt könnyű. De már azoknak, akik nem ismerik az Urat, vagy nem szeretik, akik ateisták, azoknak sokkal nehezebb. Féltjük az egzisztenciánkat, hogy megszégyenülünk, kigúnyolnak, és így tovább. Ennek nem örülünk, nem szívesen tesszük ki magunkat. Félünk a kudarcoktól. Feltesznek esetleg olyan kérdést, vagy mondanak olyat, amire nem tudunk reagálni, akkor mi lesz? És ezek mind reális félelmek, valóságos félelmek. De mégis, amikor az ember ezt legyőzi magában, akkor nagyszerű megtapasztalásai lehetnek. Amikor azt lehet látni, hogy mégis megnyílnak olyan emberek, akikről nem is gondoltuk volna. Eszünkbe se jutna. Az egy olyan felemelő, amikor látjuk, hogy az a másik ember érdeklődik. Érdekli Jézus. És akkor érezzük azt is, hogy ez nem miattunk van, hanem azért, mert Jézus nevében vagyunk jelen. És ez még nagyobb örömöt ad, hogy ez nem az én dicsőségem, mert ha az enyém, akkor mindig bizonytalan lehetek. De nem tőlem van, hanem az Úrtól. És akkor az olyan nagyszerű érzés, amikor azt lehet megtapasztalni, hogy mondok valamit, elkezdek beszélni, és érezhető, hogy a Jézus neve megragadja ezeket az embereket. Mondok konkrét esetet, többször előfordult már a szolgálatom során, hogy elmentem mondjuk kórházba látogatóba, vagy idős otthonba, és ugye ott többen vannak egy szobában, és aztán majdnem mindig, nem azt mondom mindig, de sokszor előfordul, hogy van olyan szobatárs, aki azt mondja, hogy nem kérünk belőle, megy a tévé, mondom, hogy ki lehetne kapcsolni egy pár percre. Hát én nem vagyok erre kíváncsi, engem a tévé jobban érdekel. Nem volt még olyan, hogy az az ember, aki ezt mondja, a végén ne lett volna nyitott. Egyszer se fordult még elő. Minden alkalommal, amikor bementem, és valaki így állt hozzá, hát én nem erőszakoskodhatok ott, úgyhogy általában közelebb húztam a széket, vagy közelebb mentem az illetőhöz, hogy halljon engem mondjuk a tévétől, és a legtöbb esetben vagy lehalkította, vagy ki is kapcsolta a tévét, és egy idő múlva azt mondta, hogy tessék már mondani hangosabban, mert én is kíváncsi vagyok rá. Vagy a legvégén, amikor imádkoztam, akkor azt mondta, hogy tessék már ide jönni hozzám is. Pedig azt mondta az elején, nekem ez nem kell, köszönöm szépen, nem vagyok rá kíváncsi. És olyan jó, hogy nem nekem szól ez. Nem nekem szól. Mert ha nekem szólna, akkor rögtön haptákba vágnák magukat ott az emberek a kórházban, hogy húj, megjött a tiszteletes úr, jaj, de jó. De nem erről van szó. Pont az ellenkezője. Azt mondják, nem kell. És akkor valamit elkezdenek érezni, hogy ezzel a pappal bejött valaki. És azt mondják, hogy ez a név, ez a Jézus, ez imádság, ez nekem kell. Nekem erre szükségem van. Na, ez az öröm. Ilyen örömmel jöttek ezek a tanítványok. Ez a 72. Aztán a másik üzenet, hogy Krisztus legyőzte a sátánt, és ugye azt is írja, azt is mondja Jézus, hogy hatalmat adott, hogy a sátán erői fölött győzzünk, például ördögöket űzzünk, mérgező dolgokkal, vadállatok ellen álljunk, illetve hogy ellenségeknek ne legyen hatalma felettünk. Hát, ezek is nagyszerű, már-már hihetetlennek tűnő dolgok. Sajnos úgy látom a magam életéből is, hogy nem tudunk eléggé élni azzal a hatalommal, amit az Úr adott nekünk, mert nincs elég hitünk, nincs elég bátorságunk hozzá. A másik oldal viszont az, hogy csak akkor és annyi hatalmunk van, amit az Úr ad nekünk. Nem csak úgy adott egy adag hatalmat az Úr nekünk. Nem azt mondja, hogy figyelj csak, most attól mennyire gyógyító vagy. Mindenkit meggyógyítasz. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Mennyire mindenkit meg fog gyógyulni. Hát akkor nem halnának meg emberek. Nem így működik. Mindennek, minden ilyen hatalomnak, amit Jézus az ember kezére adott egy időre, annak célja van, mégpedig az ő megvallása és megdicsőítése. Arra, hogy mi zsonglőrködjünk vele, hogy oda menjünk, és azt mondjuk, majd én intézem, majd én meggyógyítom, majd én ezt csinálom, azt csinálom, erre nem adja. Mert ezzel mindjárt eltűnik az Isten dicsősége, és marad az enyém. És a Bibliát, ha valaki olvassa, megint csak mennyire fontos a Szentírást olvasni, ez kiolvasható belőle. És csak ez olvasható ki. Például Pál apostolt megkövezték, mégsem halt meg. Pedig a megkövezésről mindig azt olvasok a Bibliában, hogy annak az a vége, hogy meghalt. Azt addig dobálták, amíg élet van benne. Meg voltak győződve, hogy meghalt. Akik oda mentek, azok is már csak a holttestét akarták elvinni. Aztán kiderült, hogy mégis van benne élet. És aztán még évekig szolgált Pál innentől kezdve. De mi lett az élete vége? Mártír halált halt. Megölték. Nem arra kapott ígéretet, hogy soha nem fogsz meghalni. Akkor ott volt egy kivételes esemény. Vagy nézzünk egy másik példát. István diakónust. Őt is megkövezték. Ő nem maradt életben. Az ő feladata, ő úgy tudta megdicsőíteni az Urat, ahogyan meghalt. Ahogyan meghalt. Hogy az utolsó pillanatban nem káromkodott, meg szitkozódott, meg elégedetlenkedett, meg méltatlankodott, hanem vallást tett arról, hogy látja a Krisztust, és hogy hazamegy. Ott ez volt Isten dicsőségére. Vagy szintén Pál apostolnál hajótörés szenvedett egy alkalommal, és egy mérges kígyó marta meg. A helyiek tudták jól, ez olyan, hogy 2 percen belül meg fog halni. Sem halt meg. El is kezdték szinte Istenként tekinteni. Hát ilyen nincs. Ebben mindenki belehal egy ilyen kígyómarásban, ez meg lerázta magáról bele a tűzbe. Hát hogy van ez? Ezt is mondja Jézus, adok erre hatalmat. De azt nem olvassuk, hogy onnantól kezdve azt mondta Pál apostol, hogy ó, hozzatok egy ládát tele kígyókkal, én aztán belenyúlkálok, mert mindenre van most már hatalmam. Nem. Ott akkor ez volt Isten dicsőségére. És akkor menjünk tovább. A Bibliából kijövünk, és azt látjuk, hogy a pestis járványok idején kikápolták a betegeket. A ragályos betegeket, akiktől, amitől annyian meghaltak. Oda mentek az egyszerű, szegény, törékeny apácák. És nem haltak meg. Nagyon sokan nem haltak meg. Odaadóan szolgáltak ott. De nem mondták azt, hogy mi halhatatlanok vagyunk, hanem tudták, hogy Isten ide küldött el bennünket. Ezzel dicsőítjük meg őt. Szóval nem vagánykodásra adta a hatalmat. A mi bajunk, reformátusoké, hogy mi akkor sem éljük meg ezt a hatalmat, amikor az Úr erre indít. Mert nincs bennünk elég bizalom iránta. Másoké meg az, hogy akkor is élni akarnak vele, amikor az Úr nem adja, és megszégyenülnek. Gondoljunk a Covid járványra. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ó, az Úr a hívőket megmenti a Covid-tól is. Semmi baj nem lesz. És meghaltak. Emlékszünk rá? Az internet is írt róla. Lelkipásztorok is voltak. Azt mondták, az Úr megvéd. Nincs semmiféle betegség, nekünk, fölöttünk nincs hatalma. És meghaltak. Ez milyen bizonyságtétel? Ezt nem mondta az Úr. Ha neki kijelenti, ha őt arra indítja, hogy most téged megvédelek, az egy másik dolog. De általánosságban ez nem elmondható. Aztán a tanítványoknak hangsúlyozza Jézus, hogy valóban nagyszerű dolgokat éltek meg, de ne ez legyen a legnagyobb örömük, mert ez nem összemérhető azzal, hogy fel van írva a nevük a mennyben. Újra mondom, az ajándékozó mindig sokkal nagyobb, mint az ajándék. Ha ilyen nagy csodák átélése és az Úrral való együttlét között kell választani, akkor nem kérdés, hogy mi a fontosabb. Ha azt mondanák, hogy meggyógyíthatok valakit, vagy feltámaszthatom a halálból, vagy mehetek a mennyek országába, melyiket választom? Hát nem kérdés, egy másodpercig nem tudnék gondolkozni rajta. Hát haza akarok menni az Úrhoz. És mindaz, amit a tanítványok átéltek, amiről áradoztak, Jézust is hálaadásra indította, mert azt a csodát látja, hogy a gyermeki hit, a bizalom milyen nagyszerűen és csodálatosan meglátja Istent. Semmilyen műveltség, teológiai képzettség nem képes Istent megmutatni. Lehet tudni kívülről a Bibliát héberül, görögül, latinul, mindenféle nyelven, nem lehet az Istent megismerni Jézus Krisztus nélkül. És Jézus mondja is, hogy voltak proféták, hithősök, hogy vágyták, hogy láthassák, értsék Istent, de Krisztus nélkül nem lehet. Jézus Krisztus nélkül nem lehetséges. Krisztus nélkül egyszerűen nem felfogható az Úr. És aztán azt mondja Jézus, hogy boldog a szem, ami látja Krisztust, mert ő az út, az igazság és az élet, aki őt ismeri, annak örök élete van, mert Jézus áldozat az övé is lett. Mindentől fontosabb, hogy Jézust megismerjük. Mindennél fontosabb, hogy általa benne megkapjuk az élet célját és értelmét. Karácsonyra már egy ideje, nagy divat, és semmi probléma nincsen vele, puzzle-t adni ajándékba. Gyerekeknek is adnak, felnőttek is szeretik ezt a kirakót, puzzle-t kitenni. Ilyenkor, amikor kirakunk egy ilyen képkirakót, akkor ott van a kérdés, hogy mit csináljunk vele. Ó, hát olyan szép. Na de hát elfoglalja a helyet. Valahol kell enni, vagy írni, az asztalon nem lehet ez állandóan. Vannak, akik bekereteztetik, felteszik a falra. Aztán van, aki azt mondja, hogy hát, akármilyen szép lefényképezzük, aztán szét kell szedni. Majd legfeljebb valamikor összerakjuk. Az is egy móka lesz megint összerakni. Képzeljük el, hogy mi lenne, ha egyszer kapnánk mondjuk egy 2000 darabos kirakót egy zacskóban. Egy nejlon zacskóban. Ide adják, és azt mondják, egy szép tájkép, tessék. Hogy raknánk ki? Csak azt látnánk, hogy zöld. Ha nincs előttünk a kép, ami a dobozon rajta van, akkor az borzasztóan nehéz kirakni. Ha nem látjuk azt, ami a cél, amit ki kell rakni, hát az valami elképesztően nehéz. Nem lehetetlen, de hát, hogy 10-szer, 20-szor annyi ideig tart, az biztos. Jézus Krisztus nélkül a Biblia is, meg a saját életünk is egy ilyen zacskó puzzle. Próbálom rakosgatni, de egyszerűen nem látom, mi hol való. Úgy tűnik, hogy illik ide is, meg oda is, de nem akar alakulni a kép. Megint szét kell szedni, megint újra kell csinálni. Nem is nem megy. Olyan egyforma. Hova való? Hova való? Jézus Krisztus nélkül nem tudjuk sem az életünket, sem a Bibliát érteni. Ezért mondja Jézus, boldog a szem, amely látja azt, amit ti láttok, az az engem. Aki így látja Krisztust, mert benne kerülnek helyére a dolgok. Jézus Krisztusban helyére kerül az, ami a Bibliában van írva. Hogy neveld a gyerekedet? Hogy éljél normális életet? Mit jelentenek a törvények, amik ott le vannak írva? Mit jelentenek egy-egy történet? Hát ami Krisztusban, ez nem nincs előttem Jézus, a nagy kép, hogy ez mire irányul, addig csak találgatok. És ezért olyan megdöbbentő, amikor emberek mernek a Szentírásról magyarázatokat írni Krisztus nélkül. Írnak olyan blödségeket, teológusnak nevezik is akár magukat, olyanokat, hogy ez borzalom. Mert Krisztus nélkül okoskodás megy. Jézussal meg a helyére kerülnek a dolgok. Az is lehetséges egyébként, hogy lesznek olyan kockák, amiknek csak sokkal-sokkal később találjuk meg a helyét. De a nagy kép az egyértelmű. A Bibliában is vannak olyan dolgok, amiket nem feltétlenül tudunk most még, majd idővel kiderülnek, majd megértjük, de a nagy képet, a lényeget értjük. Miért élek ezen a földön? Mi a célja ennek az életnek? Mire mutat a Biblia? Hova akar Isten engem elvezetni? Mindennek az alfája és omegája ez a Jézus Krisztus. Úgyhogy érdemes is megtanulni ezt az igeverset. Lukács 10:23. Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. És akkor milyen szépen végigmentünk az ige szakaszon. Miről szól az ige szakasz? Végig gondoltuk. Mit üzen? És ezt érdemes nem elkapkodni, hanem végig gondolni nyugodtan. Időt hagyva rá. Nem máson járni a fejemnek, az eszemnek. És Isten meg fog mutatni nagyon sok mindent. És hogyha olvasom a Bibliát, milyen jó a másikkal beszélgetni róla, úgy örülök például, amikor, hát inkább idősebbekkel fordul elő, hogy beszélgetnek egymással, hogy ezt olvastam a Bibliába, ugyanazt a kalauzt olvassák, ezt olvastam, én is, és megbeszélik. Hát az milyen jó, ugyanarról beszélnek. Az egyiknek ezt jelentette, a másiknak azt. Meg tudjuk egymást is gazdagítani, de Krisztus által csak. Úgyhogy forgassuk így az igét, és szívünkben az Úr szavait minden nap. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, hálásak vagyunk azért, hogy a mindennapi betevő falatunk nagyon bőséges. Nem azzal kell kínlódnunk, hogy vajon mit tegyünk, mi kerüljön az asztalra. És nagyon hálásak is vagyunk azért, hogy nem kell azt mondani a gyerekeinknek este, hogy a kenyér már alszik, feküdj le. Épp ellenkezőleg. Sok-sok nyavajgáson közepette olyan gazdagságban élünk, hogy bőven van mit enni. Inkább az a gond, hogy túl sokat dobunk ki a szemetesbe, vagy adunk a kutyának, vagy hízunk el. Urunk, add, hogy hadd érthessük meg, hogy te lelkileg ugyanígy el akarsz bennünket látni. Azt látjuk, hogy sokszor a lelkünk nagyon is fogyókúrára van ítélve. Nem adunk neki, nem törődünk vele, nem olvassuk eleget az igét. Könyörgünk, Urunk, hogy ebben is hadd hozzon ez esztendő változást. Szeretnénk több időt veled tölteni, beszélgetni veled, elmondani minden gondolatunkat, kérdésünket, panaszunkat. Még a méltatlankodásunkat is, mert tudjuk, hogy te azt is örömmel meghallgatod. Legfeljebb majd megmosod a fejünket. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd érezzük, hadd tapasztaljuk azt, hogy mennyire jó a veled való közösség. Engedd aznak az örömét, amikor hallhatjuk a hozzánk szóló szavadat, érthetjük, hogy a Biblia beszél pont nekünk. És kérünk, engedd meg azt is, hogy másoknak tudjunk rólad beszélni, hogy lehessünk olyan örömmel, mint ez a 72 tanítvány. Imádkozunk a szeretteinkért, vigyázz rájuk, gyógyítsd őket, gyógyítsd a lelküket, segíts abban, hogy békességünk lehessen. Vezess, Urunk, úgy, ahogyan azt te jónak látod. És Urunk, most szeretnénk eléd hozni a saját, személyes gondjainkat, kéréseinket is. Hallgasd meg a csendben elmondott imádságunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Legyen tiéd a dicsőség örökké. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.